Tévében láttam, hogy Lavrov és Szijjártó Péter tárgyalnak. Ülnek egymással szemben, tárgyaló asztal, ugye 2x8 ember, és hát én tudok oroszul is, hát nem titok. És hallom, hogy a Szijjártó Péter letegezte a Lavrovot. Ugye oroszban ugye van tegezés, magázás is. És a Lavrov visszamagázta. És a Szijjártó nem kapcsolt, hanem tovább akarta tegezni. Na most itt az van, hogy ha ő tegezi, és a másik ezt nem veszi, akkor neki azonnal kapcsolni kell, hogy akkor át kell váltani újra a magázásra.
Ilyenkor tud szólni a protokoll főnök? Van valami lehetőség?
Nem. Ma meg már pláne nem. Amikor még én voltam protokollfőnök, akkor a kezem alatt levő vezetők, hogy így mondjam, tisztában voltak azzal a fajta viselkedési formákkal, amit muszáj betartani, ha akarja, ha nem. Ugye, amikor már valaki bekerült egy beosztásba, hatalomba, akkor kérdezett. És aki kérdez, az már az intelligencia jele. Hát volt, aki nem kérdezett, de hát Istenem, ilyen is van. De azért például egy Antal József, az számomra maga volt a félisten, a tényleg a miniszterelnök, mert ő tudta, hogy ő olyan helyzetbe került be, hogy hiába volt alapműveltsége, a politikai protokollhoz nem értett. Ibolya mondja meg, amit az Ibolya mond, úgy kell csinálni.
Görög Ibolya protokollszakértő, író, egyetemi docens a vendégünk. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Én nagyon köszönöm a meghívást.
Amikor szerveztük a találkozót, akkor azt mondtam, hogy tudunk-e egy autóval segíteni, és te azt mondtad, hogy köszönöd, nem, 23 éve ugyanazzal a taxisofőrrel szállítatod magad, ő segít a közlekedésben. Hűséges típus vagy, ez azt jelenti, ragaszkodó?
Én ragaszkodó típus vagyok, mivel nekem jogosítványom sincs, tehát meg Pesten nem is volt rá szükségem, majd protokollfőnöket ugye volt kocsi, hogyha arra, ha programra kellett menni, egyébként meg a BKV tökéletes volt. Viszont, hogy elkezdtem járni előadásokat tartani, hát fáradtan, nyugodtan már nem lehet megérkezni sem, ott haza, meg pláne nem. És valamikor 2001-ben elkezdtünk, akkor még taxis volt ez a kollega, elkezdtem vele dolgozni, most már nyugdíjas, úgyhogy csak nekem dolgozik. Amíg nem csalódom valakivel, én nagyon kitartok. Tehát én utolsó percig is monogám vagyok, ameddig csak lehet, és kitartok, de ha valaki valamit nagyon-nagyon elront, akkor abban a másodpercben megszakítom. Tehát nekem nincs ilyen elhalási.
Nincs még egy dobás?
Nincsen. És ez főnökként is hát sokszor szembesültem ezzel, hogy muszáj volt döntenem, mert most már tovább nem lehet, de akkor döntenek, és akkor kész vége.
A protokoll munka, a protokoll főnökségben az egy csapat irányítása tulajdonképpen, tehát nem egy demokratikus gyalogtúra, hanem ott nagyon pontosan gondolom meg kell szabni a szabályokat. Hogyan válogatod össze ezt a csapatot, és jó csapatjátékosnak tartod-e magad?
Érdekes módon én inkább irányító vagyok, viszont érzelmi alapon választottam kollégákat. Nyilván kellett hozzá olyan, hogy megvan a végzettsége, nyelvtudása, stb. De az együttműködéshez én szerintem az érzelmi szál borzasztóan fontos, mert lehet parancsra is csinálni, csak akkor olyan is lesz. De ha érzelmileg hatsz a beosztottaidra, hatsz a kollégákra, sokkal lelkesebben és jobban csinálják meg azt a munkát. Nem, én nem volt túl nagy csapatom, mert 5-en voltunk, de nem volt egy nagyon nagy osztály, de mindenki mindent csinált, és boldogan.
Hogyan választottad ezt a hivatást? Azt tudom, hogy két diploma, külkereskedelmi, és aztán a Moszkvában egy másik diploma után kerültél erre a pályára. Mi az, ami ide vonzott, és egyáltalán gyerekkorodban el tudtad-e képzelni, hogy mondjuk ezzel foglalkozol?
Én szerintem nem is volt fogalmam, hogy ilyen létezik, de sem senkinek. És meg felnőtt koromban se tudtam, hogy ilyen létezik, hanem én dolgoztam 78-82-ig Moszkvában, és amikor megjöttem, akkor a külkerminisztériumban helyezkedtem el, egy miniszterhelyettes elvtárs mellett, borzasztó ilyen, ez az ilyen borzasztóan kötött, nagyon szabályos, nagyon kocka volt, és szemben volt a protokollosztály, és oda jártam át levegőt venni. És ott onnan az egyik kollégát hívták át a minisztertanács titkárságára protokollfőnöknek, és mondta, hogy nem volna el kedvem menni. És én gyorsan mindent elhajintottam, és mentem vele. Nem tudtam, hogy mire, csak úgy elmentem. És hát ugye a végzettségem, nyelvtudás az megvolt, és mindjárt 87 januárjában kezdtem ott a munkát, azonnal a delegációban, hogy a nyelvtudás az kellett a delegációs munkához. és két kollégával csináltuk. Az egyik az elment január végén egy nagyon hosszú műtétre, a másik meg rá 3 napra eltörte a bokáját. Úgyhogy egyedül maradtam, és azonnal vízbedobás, így mély vízbe, pak, meg kellett tanulnom, és rájöttem, hogy én ezt imádom. Ugyanis az ember valahogy az egész életében tudja, hogy körülbelül mit szeretne csinálni, és én színésznő szerettem volna mindig lenni. És hát mondta anyukám, hogy vastag a lábam, nem megyek színésznőnek, jóval nem megyek, de itt tulajdonképpen színésznősködni kellett, mert ugye a vendéggel szemben, meg a mosolygás, meg a terelgetés, meg a programszervezés, meg a főnököt irányítani. És azt másik álmom meg, hogy valamilyen ilyen nagy diplomata feleség, fogadások, és akkor ott majd ilyen. Ne, ez is összejött. Tehát végül nekem ebben az állásban minden összejött, amire én vágytam. Benne volt a nagyon kemény munka, a nagyon centire kiszámított munka, és közben a jó alapokra fölrakott protokoll végén pedig a csillogás is benne volt. Hát úgy csillogás, hogy közben járt az agyam, hogy mit nem felejtettünk még el, de nagyon élveztem. Úgyhogy életem értelme volt, és nagyon szerettem.
Azt gondolja az ember, hogy tulajdonképpen protokollal foglalkozni, az, ahogy te is mondod, a csillogás, a fogadás, de hát kőkemény munka.
Hát ez, amire ott tartasz, addigra a belet kihajtott, borzasztó, hogy a szőnyeg rojtot kezd, vagy a szépen álljon, a függönybe van-e húzva, az őrségnek szóltál-e, hogy a beléptetésnél meg van rendszám, meg van-e, a vendégnek van-e valami étkezési igénye. Tehát 1000 olyan szál van, amit össze kell fogni, és ez borzasztó izgalmas, és ezt azt tudja csak csinálni, aki erre képes. Tehát ezt nem lehet úgy megtanulni, mert azonnal rá kell érezni, empátiakészség, a vendég megjön, már mindjárt el kell őt kapnod érzelmileg, hogy utána könnyebben irányíthass. Nagyon-nagyon érdekes munka, és nagyon sok szálú, és nagyon sokat át kell látni, nekem táblázatok voltak, akkor még nem volt ilyen, hogy számítógép, hát kockáspapír, tehát persze volt számítógép, de nem erre a munkára. Én sokszor egy konferenciára ott bemaradtam később, és akkor, hogyha ez a sofőr végez azzal a vendéggel, meg behozza a Ferihegyre, akkor átér a másik vendégél a szállodába, tehát kikockáztam. Ez
attól a perctől kezdve, hogy a delegáció, vagy az a kiemelt személyiség, aki leszáll mondjuk Budapesten a repülőgépről, ide érkezik, attól kezdve, hogy ő hogy érzi magát Budapesten, és merre, hogyan fog eljutni, minden egyes lépését meg kell előre tervezned?
Sokkal korábban el kell kezdeni, tehát nekem már hát az még a régi idő volt, tehát tisztázzuk, hogy ez ma már nem biztos, hogy így van. Ez 99-ben befejeződött. Az én időmben ez még úgy ment, hogy előtte hetekkel megkaptuk, hogy érkezik az a vendég, és akkor a nagykövetségen keresztül, vagy a titkárságán keresztül, vagy idek nekiírva, tehát megtudtunk róla információt, hányan jönnek, mikor érkeznek, van-e valami a szállásigényével kapcsolatban, hogy párna érzékeny, vagy bármi ilyesmi. Tehát eleve mindent meg kell tudni róla. Közben megkaptuk a szakmai munka, szakmai háttértől, hogy mikor vannak a tárgyalások. Azt nem mi szerveztük nyilván. De az, hogy ott hova fog a parkolni a gépkocsisor, hogy megy föl, melyik bejáratnál, működik-e a lift, szabad-e lift elvinni, mert a paternoster, mint olyan nyilván delegációval kizárt, hogy kávét kínálás, ki csinálja, honnan hozzák, onnan, mikor kell tovább indulnunk.
Hova tovább, azt is tudod, hogy például gluténérzékeny?
Akkor ez még nem volt divat. Akkor ez még nem volt divat.
Hogy van-e valami macerája?
Inkább ilyen vegetariánus, esetleg a kóser, bár az igazi kóser, az nem nagyon szokott úgy ilyenkor utazni, amikor neki szabályzókat be kell tartani, de bár ilyen, erre is volt egyébként példa. Volt egy Magyarország 2000 című konferencia, amik Horn Gyula hívta össze a világban élő fontosabb magyarokat, és volt itt Izraelből is, és azok közül 3 kóser vendég volt. És semmi baj nem volt, tudtuk, hogy ott hozattuk az ételt, tehát külön meg volt minden, konferencia munkájában nyilván ez nem számított bele, de szombati napon is volt konferencia. És ők akkor még fórumszálomnak hívták, ők át tudtak ugyan sétálni, de a mágnes kapun sem mehetnek be. És hát akkor a parlament őrségnek beszéltem, hogy gyerekek, baj van, mert nem mehet át. Azt mondja, Ibike, akkor vizuálisan derítsen föl. Úgyhogy én akkor lementem, megvártam, és elhoztam a kapuk mellett. Tehát erre is volt példa, de ez volt a kevesebb. Általában a protokollszabályokat azért be tudták az érkezők is tartani.
Viselkedéskultúra és protokollszabályok, protokoll. Mi a kettő között a különbség?
A viselkedés kultúra az állandóan van, reggel, délbe, este, mindig, és ezt minden népcsoport, minden kultúra magának alakítja ki, hogy azon belül hogy kell kommunikálni. Ezért, amikor valahová utazunk, nyilván meg kell tudni az ottani szabályokat, hogy ott befogadjanak, és nyilván valamit sikert el tudjak érni. Tehát a viselkedés kultúra az a napi kommunikáció része. A protokoll viszont már nemzetközi szinten egységesen szabályozott mozgásrendszer. Tehát azt jelenti, hogy egyformán zajlik két dokumentum aláírási ceremóniája, mondjuk egy német meg egy brazil cég között, meg egy kínai meg egy orosz államfő között. Tehát a ceremónia rend az egységes. És a diplomáciai protokoll pedig azért nagyon izgalmas, mert ha valamit nem tartasz be, annak is jelentése van, vagy valamit rosszul csinálsz, annak is jelentése van. Tehát ezért nagyon fontos volna, hogy a protokollszabályokat tudni kell betartani, mert ha valamit rosszul csinálsz, akkor nem azt mondják, hogy te, hanem hogy a magyarok. És ez már a veszélyesebb.
Tehát ez egy rossz üzenet, vagy akár keresztül is húzhat egy jó
pontosan. Például, mit tudom, hogy a két nagykövet nem fog egymásnak között, akkor a két ország háborús állapotban van. Tehát a készfogás önmagában, mint jelentősége. Tehát nem csak az, hogy simán, hanem ennek van egy háttér jelentősége is. De egyébként elég sokat dühöngök, és látok hibákat, és apróságokat látok, de sokszor nagyon keményen úgy vagyok vele, hogy ezt nem kellett volna. Például mondatok egy példát. Itt volt a kínai elnök. És a kínai elnök a magyar köztársasági elnöknek hozott egy nagyon szép kínai vázát, porcelánvázát. És a magyar köztársasági elnök mit ajándékozott a kínai elnöknek? Porcelánt, két készletet. Na most ez a protokollban alapszak kínainak porcelán nem ajándékozunk, hát mondta, én kapnék valakitől egy tőerős paprikát. Tehát az nem létezik. Tehát az, hogy a kínainak nem adunk porcelánt. Ez például most miért nem tudta azt a protokollos, hogy neki valami iparművész termék, vagy valami más kéne adni, de porcelánt semmiképpen nem. Vagy egy másik apróság, szintén apróság, sokan nem is vették észre. Tévében láttam, hogy Lavrov és Szijjártó Péter tárgyalnak. Ülnek egymással szemben, tárgyaló asztal, ugye 2x8 ember, és hát én tudok oroszul is, hát nem titok, és éreztem, hogy hallom, hogy a Szijjártó Péter letegezte a Lavrovot. Ugye oroszban ugye van tegezés, magázás is. És a Lavrov visszamagázta. És a Szijjártó nem kapcsolt, hanem tovább akarta tegezni. Na most itt az van, hogy az előző este feltehetően vacsorakor megitták a pertút. De a tárgyalóasztalnál már nincs magázás. A másik pedig, hogyha ő tegezi, és a másik ezt nem veszi, akkor neki azonnal kapcsolni kell, hogy akkor át kell váltani újra a magázásra.
Ilyenkor tud szólni a protokoll főnök? Van valami lehetőség?
Nem. Ma meg már pláne nem. Tehát még akkor az én időmben talán még ez föl sem merült volna ilyen jellegű protokoll hiba, de itt adott esetben az asztalnál már nem szólhat. Tehát ott már én sem szólhattam volna, hál' Istennek nem voltam ott, de én sem szólhattam volna, hanem előzőleg szólhattam volna, hogyha netántán esetleg tegeződtek, akkor nehogy most tegeződjön. Tehát, meg a másik az, hogy amikor még én voltam protokollos, protokollfőnök, akkor a kezem alatt levő vezetők, hogy így mondjam, tisztában voltak azzal a fajta viselkedési formákkal, amit muszáj betartani, ha akarja, ha nem.
Mert felkészítetted rá őket?
Nem igazán. Nem volt soha protokoll főkészítés. Inkább az volt, hogy amikor már valaki bekerült egy beosztásba, hatalomba, akkor kérdezett. És aki kérdez, az már az intelligencia jele. Hát volt, aki nem kérdezett, de hát Istenem, ilyen is van. De azért például Antal József a számomra maga volt a félisten, a tényleg a miniszterelnök, mert ő tudta, hogy ő olyan helyzetbe került be, hogy hiába volt alapműveltsége, a politikai protokollhoz nem értett. Ibolya mondja meg, amit az Ibolya mond, úgy kell csinálni. Hongyulával meg azért nem volt bajom, mert ő meg ebben nőtt föl. Tehát ő külügyesként kezdte és vitte végig, úgyhogy ő vele tulajdonképpen 4 évig nem is van beszélgettünk, mert ő tudta, hogy én mi vagyok, ő tudta, hogy neki mit kell csinálni, nem volt semmi problémánk.
Melyik volt a legemlékezetesebb és legnehezebb ilyen fogadásod, munkád, delegáció kísérésed?
Szerintem erre épkézláb protokollos neked azért nem fog válaszolni, mert nem a gigszer a lényeg, hanem hogy hogy oldod meg. Mert gigszer bármikor lehet, de annak a megoldása, hogy hogy állsz neki, és hogy oldod meg. Például egyszer emlékszem rá, miniszterelnökhöz jött egy budapesti amerikai nagykövetség tanácsosa, és várakoznia kellett. És ugye a várakozás önmagában elég egy negatív szituáció, és hát tudtam, hogy legalább 20 perc, és mondom ennek a tanácsosnak, hogy mit szólna hozzá, hogyha addig megnéznénk a parlamentet. Azt mondja, ő már látta vagy 50-szer, mondom, és a pincét, és felcsillant a szeme, hogy a pincét, és levittem ez a sárga kerámia téglákkal kirakott folyosókra ott az alaksorba, hogy a szellőzők meg hol van. Ez olyan boldog volt, hogy szerintem amikor ment be tárgyalni, akkor mindig a javunkra döntött, mert olyan jó hangulatba keveredett.
Nagyon sok könyvet írtál, és a protokollnak, illetve a viselkedés kultúrának tulajdonképpen most már minden területével foglalkozol, a mindennapi életünket érintő döntésekkel, mert ez semmi más, csak döntések sorozata tulajdonképpen. Honnan meríted a témát? Minden helyzetről eszedbe jut egy viselkedés minta, amit hasznos lenne közkincsé tenni?
Ez úgy van, hogy az ember, amikor megöregszik, ezért én nagyon szeretek öregnek lenni, mert sok mindent tudunk már. És most például nyaralni voltam 10 napot, és 5 csillagos szálloda, és hát a vendégek meg nem 5 csillagosak. És ahogy ültem, és gyűjtöttem, hogy az embereket, én nem szóltam rá, meg nem ítéltem, mert csak gyűjtöttem, hogy milyen hibákat látok, és ki mit csinál. Hát úgy kell élni az életünket, hogy ami érdekel, az a tényleg foglalkoz. És amikor előadásokat tartok, és kiállok előadni, akkor próbálom az addig begyűjtött, látott információból valahol általánosítva elmondani, hogy mit nem szabad csinálni. És hogy kell elegánsan csinálni. És akkor a begyűjtött információból adom át. A másik pedig, hogy az én korosztályom még tudott viselkedni. Tehát bennek nem voltak illemtanóráink, hanem a tanárok eleve úgy viselkedtek, hogy valahogy követtük a példáját. Meg a szüleink is ránk mertek szólni. Ma ugye nincsen, a gyereknek nem szabad rászólni, hogy az egyéniséget teljesedjen ki. Az a szerencsétlen meg teljesedik, bontakozik, és sehova nem jut. Bennünket még fegyelmeztek a szülők is. Tehát én valahogy onnan a viselkedés kultúra alapjait ugye hoztam magammal, ha akartam, ha nem. És a másik, hogy ez mindig érdekel, tehát utána néz dokumentumfilmek, melyik törzs, hogy csinálja, mint csinálja, tehát ez, megmondom, az embereket is gyűjtöm, mert olyan érdekesek az emberek.
Nincsenek zavarban az emberek, amikor tudják, hogy te mivel foglalkozol, és leülnek veled beszélni?
Tehát... De elsőre mindig frászt kap mindenki, garagi baj. És akkor, hogyha mit tudom én, baráti társaság összeül, és akkor van ott új vendég, az ő ismerősük, hogy itt lesz az ibolya. És akkor leeszem magam, vagy valamit, hogy érezze, hogy én is ember vagyok. Ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, és nem bántok soha senkit. Tehát én a toleranciám az pont a szakmám miatt nagyon magas. Én nagyon sok mindent elviselek, mondjuk a rágógumit azt nem. Az mondjuk rosszul viselem, meg ha valaki például üvöltözik. Az üvölt embernek soha nincs igaza, és akkor általában most a szállodában is egy hölgy ottan nagyon üvöltözött a pincérrel, és a pincér nem szólhat neki vissza, és én mentem oda, és rossz volt a nő, rosszul mondtam neki, hogy ebben a szállodában csak a primitív emberek kiabálnak. Úgyhogy na mindegy, szóval tovább nem kiabál. Tehát magyarán zavarban vannak egy ideig, de aztán rájönnek, hogy ugyanolyan vagyok, mint bárki más.
Folyamatosan figyeled a világunkat, nem tudom, le tudsz-e úgy ülni egy tévéhíradó elé például, hogy ne nézd azt önkéntelenül is, hogy milyen hibákat követnek el, akár a szervezők, akár a maguk a politikusok. Hogyan változott a protokoll szerinted? Igen, nem nagyon lehetett látni mondjuk melegítőben érkező politikust egy külföldi tárgyalásra. Talán itt Európában, mert Amerikában láttunk olyan képeket, hogy az elnök éppen kikocog a testőrségével és elvegyül a nép között. Mit gondolsz, hogy bele kell menni ebbe a protokollnak is, hogy lazul, változik, módosul, ahogy a világ is változik körülöttünk?
Nem, diplomácia protokollban nem mehetünk bele. Egyébként tényleg este nézem, hogy hírfüggő vagyok, szóval biciklizek közben, és nagyon néha fölgyorsulok. Ugyanis például jelzése van, például a Szijjártó miniszter, ő nagyon a bögyemben van, nagyon sok mindent rosszul csinál, szóval nem politizálok, hanem protokoll szempontból nézem. Egy nagyon hosszú repülőútra ment, és a egyik helyen leszállt a gép, nyilván megtankolni ilyesmi, és akkor ő kiszállt a gépből, farmerbe, meg egy pulcsiba, ami teljesen oké, a repülőgépen miért lenne öltönybe. Igen ám, de az a kicsi ország, ahol ők leszálltak tankolni, az a kicsi országnak a miniszterelnöke, köztársasági elnöke kijött őt fogadni öltönybe. És olyan delegációsan ott álltak, hogy jött egy magyar miniszter. És ő meg lejött oda farmen. És a következő kép, hogy az köztársasági elnökkel ül a fotelben, mögöttük az ország zászlaja, és a köztársasági elnök ott öltöny, a kendőzászló, a miniszterünk meg ott a farmerbe pulcsiba. És ennek nem az, hogy most én örjöngök, hogy ezt nem lehet, hanem az az ország, amelyik ezt átélte, hogy ő vár egy hivatalos minisztert, és a miniszter így jelenik meg, megalázza azt az országot vele. Tehát ezért nem szabad. Mert az, meg az amerikaiság, amit mondtál, nagyon sokat veszünk át, az lazasság, laza, mint a rigallánc, ugye laza. Amerikában azért egyszerű, mert ugye ott 201 néhány éve demokrácia, eleve demokráciának született. És ott az elnök tényleg egy az emberek közül, mert demokráciában. De Európában, ennek több ezer éve mindig volt egy főnök. Hol egy császár, hol egy király, mindig fölnéztünk valakire. Tehát én, az átlag magyar ember fölnézni akar arra a miniszterre, mert ő több, mint én. Amerikában nem. De az európai ember lelkének az a vezető, az több, mint én.
Tehát amikor mondjuk egy polgármester vagy egy miniszter elmegy a piacra vásárolni, lehet ő nem közszereplő, lehet magánember, fölvehet egy melegítőt, egy sportcipőt, és lemehet úgy a
persze, persze, fölvehet és lemehet úgy nyilván egy edzőcipőben, meg egy sportnadrágban nyugodtan kimehet, de ha már elkezd beszélgetni emberekkel, akkor tudni kell neki, hogy őt már értékelni fogják. Tehát, hogy kinek mit mond, kit vereget hátba, milyen megjegyzést tesz, annak már hírértéke lesz. Nagyon kemény dolog közszereplőnek lenni, mert minden mozdulatát nézik.
Nagyon sok előadást tartottál, a Corvinus Egyetemen rendszeres előadó vagy, sok főiskolán, és hívnak máshova is. Ha most valaki azt mondaná, hogy én szeretnék ezzel hivatásszerűen foglalkozni, akkor mit mondanál neki, mit tanácsolnál neki, mit tanuljon meg, és melyek a jó protokollosnak a jellemzői?
Hát a Corvinuson valóban 12 éven keresztül voltak kurzusaim, de már rendszeresen nincsen, mert fizikailag már a koromnál fogva nehezen bírom. Nagyon sokan keresnek meg azzal, hogy szeretnének ezzel foglalkozni. Most aki a viselkedés kultúrával akar foglalkozni, arra nincsen külön képzés. Ott nyitott szemmel kell járni, és vállalni azt, hogy gyerekeket megtanítsa viselkedni. A viszont protokollos akar lenni, ott van több egyetemen, a közszolgálatén és a metropolitánon is van protokollos képzés. Ami egy szakma, ugye rendezvényszervezés protokoll, tehát az egy szakma, azt olyannak szabad csak választani, aki bírja a gyűrédést, hogy úgy mondjam, tehát aki nem megretten, hogy úristen, mi történt, mert akkor is megoldódik a dolog, hanem aki azonnal beleszáll és megoldja. Tehát aki slágfertig annyira, hogy tudja, hogy megoldani kell, és nem túlélni az
eseményeket. Rögtönözni tudni kell.
Így van, és aki hajlamos, és aki képes arra, hogy algoritmusban lebontja a legutolsó gombos tűig azt a téli kabátot. Tehát nem csak belepottyanni kell, hogy villantani, hanem az legalapvetőtől is legyen ereje arra, hogy végig gombolja, hogy milyen teendőket kell csinálni, hogy az a munka sikeres legyen. És ez akár egy gyűlésre, egy ceremóniára, egy díjátadásra, mindenre vonatkozik.
Tartasz képzéseket üzletembereknek? Mennyiben más az üzletembereknél a protokoll, az üzleti protokoll a diplomáciaihoz képest?
Azért az nyilván, hogy sokkal lazább. A diplomácia az azért nagyon-nagyon kötött, de üzleti életben is számít az, és itt a viselkedés kultúra értékelődik föl pénzé. Például ez az a kedvenc példám, hogy jön egy külföldi, és leül a magyarral tárgyalni, és a magyarnak, hogy keresztben van a férfinek téve a lába, az okni meg a nadrág közt ki van a bokahúsia. Csodálkozik a külföldi, följebb néz, látja, hogy a magyarnak nincs begombolva az ing a nyakkendő alatt, hanem az a kigombolt ing lehúzott nyakkendő, ez a letolt gatya, akkor már rosszul van. Akkor a folyosón elmegy egy kolléganő papucsba. Azt mondja, itt is laknak, tessék mondani, és akkor már nagyon rosszul van. És ha ez a magyar a munkaebéden a késével belevág a halba, mintha bécsi szelet lenne, ez a külföldi elmegy haza. Mert már a termékben sem bízik. Mert olyan sok mindent látott, ami a viselkedés kultúra hiba volt, ami már pénzre válthatóan megkérdőjelezi az egész cégnek is a hitelességét. Tehát a hitelesség szempontjából fontos dolog azt tudni, hogy az üzletembernek már egy bizonyos szinten, de én szerintem bármikor is, be kell tartani azokat a normákat, amit én európaiságnak hívok.
Hogy viselted a Covidot, és mennyiben változtatta meg a két év zárlat a mindennapjaidat?
Megváltoztatta, mert ugye nem voltak előadások, és nekem nyugdíjas vagyok, de szeretem, hogyha azért van munkám. Hát ente 2-3 adat belefért. És ugye itt nem volt, és...
Ezt nem lehet online.
Hát én az a gondolás, hogy akkor én nem vagyok egy ilyen technikai zseni. Tehát az, hogy online előadás, önmagában fura volt ez nekem úgy hallani. És akkor hát, hogy akkor otthonról, és akkor rájöttem, hogy nem tudom csinálni, mert egyrészt nem tudok a lakásomban olyan háttér találni, amelyik pontosan egy ilyen előadáshoz való volna, meg technikailag nem tudom megcsinálni, hogy a PowerPoint diakép is látszódjon, meg én is. Ezt nem vállaltam. Viszont volt olyan, hogy meghívott valami cég, vagy bank, vagy ilyesmi, és akkor ott kiálltam, és az egész terem üres volt, egy kamera volt benne. Még a kameraman se volt ott. Egyedül én meg a kamera, és ott nekem le kellett játszani a másfél hosszás előadást. Ők adták ezt. Most már tudom, hogy ezt streamnek hívják, tehát hogy leadták. Tehát végül is apróságok voltak, de igazán nem volt nagyon munkám. Akkor írtam, akkor a két könyvemet úgy átdolgoztam, hogy volt időm, és meg akkor tanultam meg egyáltalán, mi az az egész, hogy hogy néz ki az, hogy stream, meg Zoom meeting, meg mit tudom én, meg a Skype, és az az érdekesség, hogy az alatt a két év alatt, mi alatt ezt én felfedeztem, rájöttem, hogy ezt tanítani is kell. Tehát az, aki otthonról home office-ba dolgozik, azoknak is kell tanács, hogy nem elég pizsamában mi lesz már a munkám, hanem ugyanúgy fölöltözni, ugyanúgy lezuhanyozni, elkezdeni az életünket, meg apróság, hogyha valaki a Skype-on beszél, akkor nem szabad közelhajolni, mert akkor ilyen béka perspektívával az egész feje hátra szétnyúlik. És amikor meg mondjuk unokákkal Londonban beszél, akkor ne a képernyőt nézze, hogy pici kis unokám, hanem a kamerába kell nézni, mert a kamerából látja a gyerek a szemkontaktust. Tehát ezek én mind maga, saját magam kárán jöttem rá, és most már azt a tanítom is.
Ez egy új viselkedés kultúrához.
Pontosan, ez is ez érdekes módon, mert ez a fajta internetes kultúra, ez tényleg egy abszolút friss dolog. És ezzel azért kell foglalkozni, mert nagyon sok lazulási lehetőséget ad. Tehát túlságosan átmentünk a mobilozásra, a smiley-kkal kommunikálunk, semmi, már most nem is nagyon írunk, már nem is lol, ilyeneket, szóval nem is nagyon beszélgetünk. És ami az egésznek a szörnyű kára, nagyon haszna volt például egy Facebooknak, nagyon nagy haszna volt a pandémia alatt. Az emberek tudtak beszélgetni.
Igen.
De van egy óriási átka ennek az egész internetes, egész elektronikus kapcsolatrendszer, hogy elfelejtettünk egymással beszélgetni.
Igen.
Maximum az és akkor én, vagy nekem meg. Az emberek már nem figyelnek oda, hogy a másik mit mond. Pedig az a gyerekeknek tanítom, hogyha beesz egy új első munkahelyre, mindent kérdezzél, amit tudsz is, hogy öttegezzük, vagy magázzuk, hova tegyük ezt a dossziét. Mert ha kérdez, olyan helyes új kollega van, annyit kérdez engem. És akkor elájul, mert figyeltek rá. Az emberek vágynak arra, hogy ő rájuk figyeljenek. És ez élőszóban ma már megkopott. Az emberek már nem tudnak élőszóban beszélgetni. A mobiltelefonra akarok egy nagyon nagy tanácsot mondani azért, mert nagyon nekem is van, imádom, olyan okos, de nagyon okos, de ez a kettes számú kommunikáció. Ne felejtsék el az emberek, hogy a szemkontaktus, akivel beszélek, önálló nincs fontosabb az életben se, nem veheti át a mobil. Ha leülök valakivel egy megbeszélés, és ő kirakja a mobilját, és közben nézegeti, hogy SMS jött, banktól jött, miközben nem rám néz, hanem a telefonját nézi, abban a percben engem megaláz. Tehát el kell tudni szakadni, nagyon kell a mobil, de kettes számú. Meg hogy bekapcs, mert a főnököm hív. Hát ha majd visszahívod. De nem állandóan fölvenni kell, hanem visszahívni.
Ez egy nagyon komoly függőség, de vajon mi lehet a háttérben?
A türelmetlenség, az időgazdálkodás. Például megfigyeltem magamon is, hogy ülök a tévét, nézem, híradó például, amit jön egy reklám, már nyúlok a mobilomért. Tehát nem tudok kivárni egy percet sem, és például mellettem ült a színházban egy idős hölgy, és az és színpadon a két jelen között zenei átjátszás volt, és a hölgy elővette a mobilját, és az világított. Én meg ráraktam a kezemet. Tehát ő nem azért, mert nem intelligens, hanem mert az, van egy perc ráérő időm, akkor már a mobil. De nem kéne. Például van könyv, mint olyan. Hát én imádok olvasni. Sokkal izgalmasabb. Meg én nem tudok telefonon filmet nézni, nekem ahhoz a képernyő kell minimum. Tehát el lehet szakadni, csak akarni kell elszakadni. Nem az a fontos ember, akit állandóan el lehet érni. Az
de
nem
szerinted
fontos.
Ezt meg lehet állítani, vagy ez egy olyan folyamat, amit csak lelassítani tudunk?
Lelassítani tudjuk csak maximum, mert minden arra irányul, mindenfajta PR arra megy, hogy gyorsan csináld, rohanjál, menjél, és ez kell a mobil. És ezért nagyon nehéz az emberi vonalat behozni ebbe. Ahogy a színházban is egyre kevesebb ember jár, de azért kell a színház. Tehát ezért a mobillal is nagyon kell, csak a használatát kéne valahogy normalizálni. Nem volna szabad mindenütt megengedni. Van egy üzleti megbeszélés, meeting. Akkor a főnök mondhatja azt, hogy urak, hölgyek, kapcsoljuk ki a mobilt, vagy tegyék el a mobilt, de nem meri mondani. Meg a gyereknevelése, 3 éves korában ne lökd be a tévé elé, vagy a tablet elé, hogy addig se kell vele foglalkozni, hanem beszélgessé vele.
A viselkedés kultúrát, a mintát, azt nyilván otthonról is hozzuk, de szerinted fontos lenne ennek a tanítása, oktatása az iskolában? Arra gondolok, hogy meg tudnak-e jelenni a fiatalok például egy állásinterjún? Tudják-e azt, hogyha elmennek felvételizni, mennyit számít az, hogy hogy van felöltözve, hogy viselkedik, hogy mutassa meg magát? Különösen egy fiatalnál, ahol azért még nem egy teljesen kiforrott személyiségről van szó.
Ha hiszed, ha nem, Pálma, ez borzasztóan érdekesen változott. Ugyanis egyre másra kapok e-maileket, és megkérdezik a fiatalok, hogy állásinterjú megyek, mit vegyek föl. Tehát egyre, az, hogy mai fiatalok, az úgy kell értelmezni, hogy a srácok egyre másra ráéreznek arra, hogy valami plusz kell. Nem elég, ha csak én vagány vagyok. Tehát nyílik ki a kis elméjük. Én nagyon pozitívan értékelem a gyerekeket, mert egyre másra érzék, tehát a leveleket, amiket írnak, meg megjegyzéseket tesznek, meg beülnek előadásomra is, hogy érdekli őket, hogy mitől lehetnének ők jobbak, meg többek. Tehát én olyan nagyon nem bánom, hogy ez a világ így változik. Az tény és való, hogy ezt tanítani nagyon nehéz. Mert ezt effektíve tanórában leülni, azt akkor A-tól B-ig egybekezdés, azt úgy nem lehet. Ez csak lelkesedéssel és példán keresztül lehet, és fegyelmezéssel. És sajnos a fegyelmezés az, amire már ennél is beszéltünk, hogy egy pedagógusnak nincsen fegyelmezési eszköze. Sokszor beszélek pedagógusokkal, meghívnak engem, és ők mondják nekem, hogy egyszerűen nincs eszköz, már nem szabad már rá nézni se szigorúan, mert már az is abú. És én mindig azt tanácsolom, hogy érzelmileg kell őket befolyásolni, tehát érzelmileg kell megzsarolni a gyereket, hogy megszeresse a tanát, és akkor már nem rossz, akkor már nem viselkedik rosszul. Tehát valahogy érzelmi szálon megfogni azt, hogy a gyerek igenis tudja, hogy kell viselkedni. Nem tudom, én nekünk nem volt ilyen problémánk annak idején az iskolában, hogy viselkedni kell. Valahogy az természetes volt. Tanár bejött, akkor fölálltunk. Meg, hát mondjuk ma már nem állnak föl, de hát. Szóval bennünk még úgy bennünk volt normálisan az, hogy vannak normák, amiket be kell tartani.
És hát nyilván kellenek helyzetek, nem? Tehát hogy tanulja meg, hogy kell egy színházba viselkedni, hogyha nem jut el színházba.
Pontosan.
Tehát, 40 gyereket elvinni színházba, az egy kihívás.
Igen.
Milyen könyvre készülsz most? Ugye már 9 könyvet írtál, tervezel-e valamilyen új témát feldolgozni?
Vége van, nem isszuk sáriga vizet. Ennyi fért bele. Rengeteg apróság van, amiket lehetne megírni, de az már nem egy könyvnyi. Tehát én már azt mondom, hogy nem szerkeztem át meg újraírni, mert fölösleges volna ugyanabból még egyet csinálni. Én szerintem én ezzel befejeztem. Még vannak esetleg cikkek, interjúk, amiket úgy adok, de én már könyvet nem akarok írni.
De előadásokat azt tartok.
Az folyamatosan, Istennek, hogy nagyon sokan hívnak, és az öröm számomra. Én imádom, amikor engem meghívnak, és ott van nekem, gondold el, állok ott a színpadon, és ott van 400 ember. És akkor én, mint egy Blaha Lujza kivirágzok, és tiririm dararam, és a másfél óra hossza, a nagy sikert, az minden, és akkor lejövök a színpadról, akkor már derekam meg a lábam, na akkor elkezdek összecsukni, de addig nagyon szeretem, és a szemeket látom, vagy 100 ember, vagy 60 ember, hogy néznek rám az arcukon látni, hogy úgy szeretik ezt hallgatni. És akkora energiát ad, hogy én el tudnám hordani a Gellért-hegyet is. Hát az, amit én kapok a hallgatóimtól, az sokkal nagyobb szerintem, mint amit én adok.